Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Éberlein Éva vagyok, és ez itt a Férfinak és Nőnek Teremtette Őket című műsor. A Szentírást elején ezt olvassuk. Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. Isten szólt: legyen világosság, és lett világosság. Isten látta, hogy a világosság jó. Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől. Olvassuk a Teremtés könyvének első fejezetében az elsőtől a negyedik versig. A teremtés kezdeténél a világosság és a sötétség szétválasztása áll. Isten igéje teremt, megalkotja azt, amit mond. És Isten lelke lebegett már akkor is a sötétség és a mélységek fölött. Mi is erre törekszünk most ebben az előadás sorozatban. A mai ideológiai sötétségben és mélységben Isten lelkébe kapaszkodva világosságot gyújtunk. Isten világosságát, amely egyedül képes eloszlatni minden sötétséget. Bízunk benne, hogy amint Isten a kezdetek kezdetén elválasztotta a világosságot a sötétségtől, úgy a mi szívünkben, elménkben, életünkben is elválasztja a világosságot a sötétségtől, és világosan látva jó, Istennek tetsző döntéseket tudunk hozni, ebben a világosságban tudjuk élni a mindennapokat és nevelni a gyermekeinket. A sötétségtől nem kell félnünk. A sötétséget nem hesegetjük el, nem harcolunk ellene, hanem egyszerűen csak világosságot gyújtunk. Amikor a fény beborít mindent, akkor nincs már sötétség. Nézzük, mit mond nekünk a Szentírás. Isten újra szólt: teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Isten megteremtette az embert saját képmására. Az Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket. A képmás kifejezés ma talán kevéssé érthető, ritkán használt szó. Origenész azt írja, hogy a képmásiság egyszerre adottság és feladat. Mit is jelent ez? Adottság, amennyiben a mély és bensőséges kapcsolatok iránti vágy alapvető emberi szükséglet. Isten belénk kódolta ezt a vágyat a kapcsolatokra. Mindannyiunknak szükségünk van, és vágyunk igazán őszinte mély, bensőséges kapcsolatokra. Adottság, mert képességet jelent az ilyen kapcsolatokra, elsősorban az Istennel való személyes kapcsolatra, de emberi szinten is képesség a mély, bensőséges, intim kapcsolatokra. Ugyanakkor feladat is. Egyre jobban megismerni Istent, megismerni azt, akihez hasonlítanom kell, hogy tudjam, mire törekedjek, és egyre jobban megismerni egymást is. Isten férfinak és nőnek teremtette az embert. Nincs harmadik opció. A kettő együtt alkotja Isten képmását. Nem azonos, nem is kell azonosnak lennie, nem is lehet. Isten férfinak és nőnek teremtette az embert. Nincs harmadik opció. Igen, ezt már mondtam, nem ismétlek. Vagy nem véletlenül ismétlek. Ez azért fontos, mert ma gyakran halljuk a bináris, nem bináris kifejezéseket, és megy a vita róla, hogy az ember vajon bináris-e. Mit is jelent ez a szó? Érdemes ilyen kifejezéseket tanulni, mert a gyermekeink egész kicsi kortól fogva hallják ezeket, és ha megkérdezik, hogy anya, apa, ez mit jelent, akkor nem árt, ha tudjuk, hogy mit válaszoljunk erre. A bináris azt jelenti, hogy az embernek két neme lehet. Valaki vagy férfi, vagy nő. Nincs harmadik, nincs spektrum. A nem bináris elmélet arról szól, hogy vannak más variációk, hogy vagy egyik sem, vagy mindkettő, hol egyik, hol másik, vagy attól függ, hogy érzi magát, vagy valami teljesen más. Ez fából vaskarika. Minden sejtünkbe kódolva van ugyanis, hogy mik vagyunk. Ha valaki férfi vagy nő, XY kromoszómája van minden sejtjében, nem csak a nemi szervében, vagy XX kromoszómával rendelkezik. Akinek még valamilyen rendellenessége is van, úgy vele született rendellenességben szenved, ezeket interszexuális személynek hívjuk, az interszexualitás tehát nem egy gender találmány, hanem egy biológiai állapot, az is csak egyféle ivarsejtet tud termelni, vagy spermát, vagy petesejtet. Nincs harmadik variáció. Nincs olyan, hogy valami másképp adja át az életet, vagy nem tudom. Tehát, hogy igen, vagy spermát, vagy ivarsejtet, tehát vagy egyféle ivarsejtet tud termelni. Nem már tisztában lennünk ezekkel a tényekkel. Ha valaki másnak vallja magát, mint ami a biológiai neme, az is a férfi és a nő nemi szerepéhez viszonyítva tartja magát valaminek. Tehát mindenképpen a férfi-nő pólus a viszonyítási alap. És ezt jelenti a bináris. Tehát vagy férfi, a férfi és a nő pólushoz az a viszonyítási alap, illetve mindenkinek a sejtjébe kódolva van, hogy vagy férfi, vagy nő. A férfi és a nő minden sejtjében különbözik egymástól, biológiai szinten. És a kettő együtt képes továbbadni az életet. Ez pedig a legnagyobb ajándék, amit Istentől kaptunk. A teremtő erő, amelyel képesek vagyunk nem csak valami absztrakt dolgot, tudást, alkotást létrehozni, hanem életet. Valódi hús-vér életet. Egy tőlünk teljesen különböző, önálló életet élő szemét. Ez egy csodálatos ajándék, amivel Isten felruházott bennünket, férfiakat és nőket, hogy továbbadjuk az életet. Sajnos ma olyan sötétség borult a földre, legalábbis a nyugati társadalomra, amely pont ezt akarja elvenni. Szex címen az élvezetet isteníti, miközben a legnagyobb ajándékától üresíti ki. Fogamzásgátlás, abortusz, hormontabletták, mindegy, csak élvezzem, és ne legyen belőle baj, idézőjelben baj. Micsoda elfordulás ez az Isten eredeti tervétől. Isten a nagy ajándékozó, életet ad mindennek és mindenkinek, és ezzel a képességgel és feladattal bízta meg az embert, mindannyiunkat. Azt a parancsot adta, hogy szaporodjatok, sokasodjatok. Belénk van kódolva a vágy, hogy valami maradandót alkossunk. Ahogy közeledik az ember az élete végéhez, de már az életközépi válságban is, előkerül a kérdés, mit értem el? Mit hagyok magam után? És ilyenkor sokszor valami teljesítményre gondolunk. És a gyerekeket is sokszor ebbe az irányba toljuk. Tanulmányi eredmények, sport vagy művészi eredmények szerzése, anyagi jólét, sikeres vállalkozás, autóház. Pedig ezek mind-mind elenyésznek. Jézus így tanít Máté evangéliumának a 6. fejezetében. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol moly és rozsda emészt, ahol a tolvajok betörnek és lopnak. Gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem moly, sem rozsda nem emészt, és ahol tolvajok nem törnek be és nem lopnak, mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. A test világossága a szem. Ha tehát a szemed jó, egész tested világos lesz, de ha a szemed rossz, az egész tested sötét lesz. Ha pedig a benned lévő fény sötétség, mekkora lesz akkor a sötétség? Olvassuk a 19-től a 23. versig. Milyen érdekes, hogy ezek a gondolatok így követik egymást Jézus tanításában. Törekedjünk maradandó kincseket gyűjteni, az élet a legnagyobb ajándék, ez a legnagyobb kincs, amit tovább tudunk adni. Gondolj bele, van-e nagyobb, több, csodálatosabb, amit ember alkothat? És mégis ma az önzés és az anyagiasság nagyobb és erősebb, mint az a belső adottság és képesség, amivel Isten megáldott. Ma azt mondja sok szülő, elég egy gyereket, vagy legfeljebb kettőt szülni ebbe a sötét világba. Hogy miért? Az változó. Van, aki a túlnépesedés miatt, van, aki fél attól, hogy ez mekkora anyagi kihívás. Azt mondja, legalább egy legyen, és annak mindene meglegyen. Milyen távol van ez Istentől, aki azt mondja, hogy ne aggódjatok, aki magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, aki gondoskodik az ég madarairól és a mező virágairól, az ne tudna gondoskodni rólatok. Gondoljunk csak bele, ha mi vagyunk a világosság gyermekei, és a gyermekeinket Isten világosságára neveljük, minél több gyermekünk van, annál nagyobb lesz a világosság a sötétben. Ha egy sötét szobában meggyújtok egy mécsest, az kicsi világosságot ad, de azért még hasra lehet esni. Ha viszont sok mécsest gyújtok, egészen világos lesz az a szoba. Nem véletlen, hogy a mennyei kincsekről szóló rész után Jézus a test világosságáról beszél. Ha a szemed jó, egész tested világos lesz, de ha szemed rossz, az egész tested sötét lesz, mondja Jézus. Mit jelent ez? Azt jelenti, ha Isten világossága, Isten igazsága szerint tekintek a világra, magamra, Isten tervével összhangban hozom döntéseimet, akkor az egész életem ragyogni fog. Ha viszont nem látok tisztán, akkor csak a sötétben botorkálok, és hibát hibára halmozok, bukdácsolok. A férfi és a nő együtt Isten képmása. És azért alkotta így őket, hogy együtt, egymást kiegészítve, segítve, Isten munkatársai legyenek a teremtésben, továbbadják az élet és a mély, bensőséges kapcsolatok ajándékát. Erről szól a család. Ez a vágy a kapcsolatokra mélyen belénk van kódolva. Nem jó az embernek egyedül. A Szentírásban ezt olvassuk. Így szólt az Úristen. Nem jó az embernek egyedül lennie, alkotok neki segítő társat, aki hozzáillő. Az Úristen megteremtette még a földből a mező minden állatát, és az ég minden madarát. Az emberhez vezette őket, hogy lássa, milyen nevet ad nekik. Az lett a nevük, amit az ember adott nekik. Az ember tehát minden állatnak, az ég minden madarának és a mező minden vadjának nevet adott, de a maga számára az ember nem talált segítőtársat, aki hasonló lett volna hozzá. Ezért az Úristen álmot bocsátott az emberre, és mikor elaludt, kivette egyik oldalcsontját, és a helyét hússal töltötte ki. Azután az Úristen az emberből kivett oldalcsontból megalkotta az asszonyt, és az emberhez vezette. Az ember így szólt, ez már csont a csontomból és hús a húsomból, asszony a neve, mivel a férfiból vétetett. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, és feleségéhez ragaszkodik, és a kettő egy test lesz. Mind az ember, mind az asszony meztelen volt, de nem szégyenkeztek egymás előtt. Isten jól tudta, hogy nem jó az embernek egyedül. A második teremtés történet erről is szól, és arról is, hogy a férfi és a nő egyenlő, nem azonos, amire a világ ma sokszor törekszik, hanem egyenlő, a kettő között nagyon nagy a különbség. A férfinak és a nőnek is megvan a maga képessége, a maga szerepe, a maga helye a világban. És igen, vannak átfedések, vannak nőesebb férfiak és férfiasabb nők, nem lehet teljesen külön választani, hogy akkor mindenki ilyen kell legyen, vagy olyan, és akkor ha nem olyan, akkor nem elég jó. Ez nem gond. Mindenki más, és mindenki a maga módján éli meg az identitását, a férfiasságát és a nőiességét. Amikor a Biblia leírja, hogy Isten mindent oda vezetett az ember elé, az nem arról szól, hogy Isten ne tudta volna, hogy az elefánt nem igazán lesz alkalmas partner, meg a zsiráfhoz is nehéz lesz felérni, a szöcske meg hamar megpattam. Arról szól, hogy hozzáillő segítő társat ad neki. Nem alattvalót, nem szolgát, aki csak a háztartást vezeti és lesi ura minden parancsát, nem uralkodót, aki naphosszat kioktatja és ugráltatja, s ha nem jó, akkor zsémbe, amíg meg nem kapja, amit akart. Nem. Segítőt. Az eredeti kifejezés itt ézer, vagyis segítőt, partnert jelent. Nem a fejcsontjából vett ki, hogy uralkodjon fölötte, nem is a bokájából, hogy eltapossa, hanem az oldalbordából, mert egyenlő, egyenrangú társ. Olyan, akivel felelősséget tudnak vállalni egymásért, akivel együtt tudnak lépni, együtt működni, egymást kiegészíteni, egymás mellett állni. Milyen szép az, amikor egy férfi teret ad egy nőnek, előzékeny, udvarias, figyelmes, segítőkész vele szemben. És milyen szép az, amikor egy nő teret ad a férfinak, tiszteli, tud és mer segítséget kérni, felnéz rá. Ennek ellenpéldáját látjuk sokszor, amikor a nők férfiak akarnak lenni. mindent is megoldani, hogy bebizonyítsák, egyedül is meg tudják csinálni. Persze, hogy meg tudják, sok mindent meg tudnak csinálni a nők, de nem kell. Nem a teljesítmény a cél, hanem a kapcsolat. A kapcsolat, ezt kellene megjegyeznünk, hogy a kapcsolat a lényeg, Isten kapcsolatra teremtett bennünket. A férfiak sokat szenvednek a nők szájától, a folytonos elvárásoktól, lehordástól, állandó kudarc érzésétől, amit a szavak, a hisztik okoznak. Hányszor látjuk, hogy feleségek leszólják a férjüket mások előtt, ahelyett, hogy tisztelnék, felemelnék, társként kezelnék, megbecsülnék őket. De a nők is szenvednek. Szenvednek az elvárásoktól, a társadalmi nyomástól, hogy nekik most férfinak kell lenni, mert egy olyan világban élünk, ahol elvárás, hogy a nők olyanok legyenek, mint a férfiak. Helyt kell állni, bizonyítani. Pedig nem. Nem kell. A nőknek nem a karjukon kell izmosodni, és nem kockás hasat kell kidolgozni, hanem a szívüket kell izmosítani, hogy a kapcsolatokat, a feszültségeket elegyengessék. A nőknek különleges képességük van arra, hogy ráérezzenek a dolgokra, olyan dolgokra, amiket a férfiak nem is vesznek észre. Mert amíg az őskorban a férfiak a mamutra vadáztak, addig a nők otthon ezerfelé figyeltek. A gyerekekre, a többi nőre és gyermekre, a háztartásra, hogyha üres kézzel jönnek haza a férfiak, és nincs fogás, akkor is legyen mit enni. Így kialakult bennük az évezredek során, és Isten is belénk alkotta, belénk teremtette ezt a képességet, hogy az apró rezdülésekre odafigyeljünk, és a kapcsolatokat ápoljuk. A férfiak egy célra fókuszáltak. Nekik egy problémájuk volt, és néha most is egy van. A kőkorszakban ugye ez a mamut volt, és ez a probléma mindig nagy. Ezt kell megoldani. Utána ráérünk mással foglalkozni. A férfiak egyszerre egy dologra figyelnek, ebben nagyon jók, és arra teljesen, kitartóan, amíg meg nem oldják. Ők nem ezerfelé figyelnek, hanem egyfelé. Élet és halál kérdése volt ez annak idején. Nem csoda, hogy beégett az agyukba, nem csoda, hogy szükség van erős izmokra, fókuszra, ügyességre. A nők ezzel szemben másban erősek. Ők ráéreznek arra, hogy kivel mi van, kiben mi zajlik. Egy arcrezdülésből olvasnak. Észreveszik, hol van nehézség, küzdelem, hol van szükség kedvességre, egy jó szóra, bátorításra. És ezt a képességet akár felhasználhatnánk arra is, hogy a családban, a környezetünkben az embereket bátorítsuk. Nem kizárólagos, mégis jellemzőbb, hogy a kapcsolatokat a nők tudják a leginkább ápolni, építeni. Erre kaptak ajándékot Istentől. Jó lenne ezt újra megtanulni, igazán nőnek lenni. Nem méretekben, nem bizonyítványokban, hanem szívben, lélekben, kapcsolatokban, odafigyelésben. Nem véletlen, hanem a teremtés műve az, hogy a férfiaknak erősebb a csontozatuk, az izomzatuk, mint a nőknek. Hiszen Isten úgy alkotta meg őket, hogy a fizikai terheket ők hordozzák, míg a nők lélekben erősebbek. A férfiak egészen másképp látnak dolgokat, másképp oldják meg, másképp állnak hozzá. A férfiak másként működnek, és ez így van jól. Nem kell egyformának lennünk, nem vagyunk, nem is lehetünk egyformák. Persze vannak nőiesebb férfiak, és vannak férfiasabb nő. Az, hogy a hormonok kinél hogyan működnek, hogy az életben milyen hatások voltak, milyen hatásoknak voltak kitéve az emberek, ami a személyiségüket, a fizikumot alakították, milyen fájdalmak, nehézségek formálták, vagy akár az, hogy milyen simán ment az életük, és milyen kényelmesen élték a gyermekkorukat. Ez mind-mind nagy hatással van arra, hogy milyen felnőttekké válnak. A közhiedelemmel ellentétben nem a kényelem alakítja az embert. Nem lehet senkinek sérülésmentes élete. Ma sokkal nagyobb probléma a tanult tehetetlenség. A férfiak és a nők körében egyaránt. Mit jelent a tanult tehetetlenség? Azt jelenti, hogy megszokták, hogy minden a fenekük alatt van. Hogy mindennek kényelmesnek kell lenni, itt, most, azonnal nekem értem. És ahogy jön egy kis nehézség, Már is a panaszkodás lesz úrrá, és a frusztráció, hogy én ezt nem tudom megoldani, inkább feladom, miért történik velem ilyen, nem foglalkozom vele, kitalálok valami mást, hogy ne is kelljen ezzel foglalkozni, kibúvókat keresünk. Mark Gungor viccesen úgy fogalmaz, hogy minden a bicikli sisakkal kezdődött. Amikor ahelyett, hogy megtanítanánk a gyerekeket arra, hogy az elesés és a sérülés is az élet része, ehelyett mindentől megóvjuk, és felnőtt korban a gyerek nem tud mit kezdeni az élettel. Amikor felnőttként találkozik azzal, hogy hát bizony az életben van elesés, van sérülés, ez az élet része. Nem a sztereotípia a lényeg, hanem az, hogy megtaláljuk a helyünket, értékeljük magunkat. Ehhez szükség van arra, hogy ismerjük a képességeinket, a gyengeségeinket is, és elfogadjuk ezeket. Ha ismerem magam, értékelem magam, tisztán látok, akkor tudom, mi az én dolgom, hol az én helyem, és tudok segítséget kérni és elfogadni, anélkül, hogy az önbizalmam, az önérzetem ettől sérülne. Hiszen tudom, hogy akkor is értékes vagyok, ha valami nekem nem megy, ha segítségre szorulok. Úgy tűnik, ez kihaló félben van. Annyira a teljesítmény van középpontban, hogy elfelejtjük értékelni magunkat, örülni annak, akik vagyunk, felfedezni egymást, elfelejtünk kapcsolódni. Pedig a szívünk mélyén a kapcsolódás vágya van, és nem a teljesítés. A férfi attól lesz férfi, hogy ott van mellette a nő. Nem véletlen, hogy Ádám felújjongott, amikor Isten megteremtette Évát. Végre, wow, erre vártam. A nő segíthet a férfinak igazán férfivá válni, és a férfi segíthet a nőnek igazán nővé válni. Párkapcsolatok elején látjuk ezt, hogyan, milyen szépen tud ez működni. A férfi és a nő együtt Isten képmása. Együtt mutatják meg a világnak, hogy milyen Isten. Egyik sem Isten. Nem istenítjük sem a női, sem a férfi létet. Egyik sem jobb, vagy nagyobb, vagy fontosabb a másiknál. A kettő együtt Isten képmása. A kettő együtt kapta azt az adottságot és küldetést, hogy továbbadja a szeretetet, az életet. Ez a küldetés, ez a feladat. Istent, aki maga a szeretet, megmutatni a világnak. Tegyük fel magunknak a kérdést. Az én szeretetem mennyire tapasztalható mások számára? A gondolataim, szavaim, tetteim szeretetteljesek? Szeretetet hozok a világba? Mit adok a körülöttem élőknek? Mit tapasztalnak a szeretteim? Mit adok át a gyerekeimnek? Mit látnak tőlem a hétköznapokban? Vajon milyen örökséget visznek magukkal? Gondoljunk bele, ha minden nap az elvárások hadával, elégedetlenséggel, panaszkodással találkoznak. Vagy ha csak a teljesítményt értékeljük, akkor milyen felnőttekké neveljük őket? Milyen felnőtteket szeretnénk a gyerekeinkből faragni? Ez feladat. Adottság és feladat. Szeretni, kapcsolatokat építeni, megélni az intimitást, közelséget, a biztonságot, egymást segíteni, hogy egyre inkább Isten képmásává váljunk. A 21. században a kapcsolatok válságát éljük. A teljesítmény és önzés kultúrájában élünk, én, engem, nekem, miközben szívünk és minden sejtünk a kapcsolatra, az elismerésre, a közelségre, intimitásra vágyik. Elhittük, hogy a teljesítmény ezt meghozza, de nem. Mindenki azt várja, hogy a többiek őt ismerjék, elfogadják, elszeressék, és így mindenki szenved a hiánytól, mert mindenki csak a másikra vár. Újra meg kell tanulnunk adni, figyelni egymásra, szeretni. Teljesítmény helyett a kapcsolatoknak élni, elvárások helyett bátorítani, hálát kifejezni, kedvesnek lenni. Gondolkodjunk el azon, hogy a következő héten mivel tudnánk a házastársunkat, a körülöttünk élőket, szereteinket megerősíteni, bátorítani, felépíteni? Akár egy szóval, egy gesztussal, kedvességgel, segítséggel, vagy éppen segítségkéréssel. A következő héten ne bizonyítsunk, ne versengjünk. Hogyan tudunk kedvességet adni? Köszönetet mondani? Bátorítani? Avilai Szenterész szavaival mindenek előtt azon múlik a dolog, hogy határozottan kell elkezdenünk. Legyünk egymás segítő társai. Ebben segítsen bennünket a Jóisten. Amen.